Megérkezett az új normalitás a munkaerőpiacra, mit mutatnak a számok és ehhez képest mennyi tennivalónk van. Erről szeretnénk ma beszélgetni, a munkai módozatokról, a kultúraváltozásról és arról, hogy mi van most, milyen lesz a jövő munkavállalója, dr. Füredi Júlia, a Füredi Júli, vagyis szervezetpszichológus herszakember a mai vendégem, illetve hát nem csak a jövő munkavállalója, hanem a jövő főnöke is a mai fókuszban, itt a Refekben. Munkahelyi módozatok, óriási változások, és egyetem mit hoz 2024 dr. Füredi Júlia, a Füredi Júli a vendégünk. Szia Júli!
Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
Több irányt határozta meg a mai beszélgetésnek, ez a visszarendeződés, mérések, problémák, új trendek, nagyjából ez a három toposz lenne az, amin végigmennénk, meg természetesen bármi, ami eszünkbe jut. A célunk az lenne a mai beszélgetéssel, hogy a jövő munkahelyéről, a jövő munkavállalóiról beszélgessünk, de szerintem már inkább a jelen munkavállalói ezek, vagy majd te megszakérted ezt az egészet. Első körben kérlek segíts azzal, hogy mivel állunk szembe 2021, mert most első felében, mik azok a forró témák, amik feljönnek, amivel mondjuk téged is megkeresnek, hogy hát Júli, itt valami gáz van, vagy hát Júli, ezt meg kéne oldani, vagy hát Júli, ezekkel a problémákkal szembesülünk.
Nagyon izgi a kérdés, leginkább azért izgi, mert ugye a Covid utána azt mondták, hogy hát és akkor lesz az új normalitás, a new normal, és akkor már mindenhez majd igazodni kell, de azért ez olyan egész ködös volt, tehát nem tudtuk, hogy mi lesz ez az új normalitás, és iszonyú erővel ránk tör az, hogy egyébként beszélünk arról, hogy valami megváltozott, de két kézzel kapaszkodunk abba, hogy visszarángassuk magunkat a Covid előtti dolgokba, tehát akár például ugye a felvétel kezdete előtt beszélgettünk arról, hogy például a 4 napos munkahét, hogy az ilyen kísérletekben, vagy akár az is, hogy a hibriditás, hogy ki hol és honnan dolgozik, hogy az ebben való rugalmasság, hogy mennyire van ez bennünk ez a jelenlét kultúra. Tehát azt lehet látni, hogy minden, amiről azt gondoltuk majd, de jó lesz, és akkor ezt ki fogjuk próbálni, akkor, amikor volt ez a covidos helyzet, akkor tulajdonképpen ez táptalajt adott ennek, de hogy most meg ilyen óriási kapával próbáljuk visszarendezni a területet, és azt mondani, hogy jó, hát értjük, hogy ez jó volt, meg tetszett, de hogy tulajdonképpen ez akkora meló lenne, hogy ezt így beépítsük a mindennapokba, hogy inkább nem. Tehát nagyon sok ilyen törekvés halál.
Ez nagyon érdekes, és ez kitől jön? Tehát a menedzserektől, akik látják, hogy üres az iroda, ugye most főként szellemi munkavállalókról, vagy olyan munkakörökről beszélünk, amit nem feltétlenül egy irodához kötött, vagy mondjuk úgy mondom neked, hogy nem kell egy boltban ott lenni, nem kell egy cégnél ott lenni, és
konkrétan. Vagy a szalag mellett például.
Innen jön a kérdés, hogy azok az emberek, akik nem akarnak bejárkálni, vagy be akarnak járkálni, őtőlük jön, inkább a menedzserektől jön, ezt kutatás előzi meg, vagy egyszerűen szimplán emberi döntések, hogy figyelj, akkor most rendeződjünk vissza.
Igazából ahány cég annyiféle történet van. Nagyon sok helyen van az, és ezt nem akarom nagyon ilyen gender dologra ráfutatni, de mégis fogom. Tehát azoknál a cégeknél, ahol túlnyomó többségben a férfiak vezetők és ilyen 45-50 és fölötte vannak, nagyon erőteljesen látszik az, hogy ragaszkodnak a jelenléthez. Tehát akkor dolgozol, ha látlak. Tehát van egy ilyen bizalmi törés, és azért ezt láttuk a Covid alatt is, hogy az első évben rengeteg olyan workshopot tartottunk vezetőknek, hogy Jézus Máriám, hova tűntek az embereim, hogy kell kapcsolatot építeni. Voltak ezzel nagyon nagy problémák, és ezért ezeknek az embereknek a többsége a mai napig is ragaszkodik ahhoz, hogy ha én látlak, ha te ott vagy 4D-be, akkor az nekem úgy tök jó, és tök mindegy, hogy mit csinálsz, érted, a gépeden például, de az a lényeg, hogy ott vagy és látom, mert akkor vagyok biztos benne. Tehát van egy nagyon erőteljes ilyen vonulat is. Van egy másik fajta vonulat, ami engedi a hibriditást, és ezzel kapcsolatban vannak jó tapasztalatok, de ez is nagyon cégkultúra függő, tehát hogy milyen az a kiinduló cégkultúra, amiben megpróbáljuk ezt beágyazni. Tehát egy olyan nagyon erőteljesen parancsul uralmi rendszerben, ahol szabályok vannak, és le van fektetve az, hogy mikor lehet, ott általában az van, hogy heti 2 napot lehet, de nem lehet a hétfő meg a péntek. Mert miért is? Vagy az, hogy milyen csapatok tudják eldönteni azt, hogy kikkel kell együtt dolgozniuk, hogy akkor azok a meetingek együtt legyenek meg. Tehát én azt gondolom, hogy iszonyú fontos az, és akkor majd visszatérünk mindjárt egy pillanatra, hogy és még mi az, ami történik most. Nagyon fontos az, hogy azt a fajta bölcsességet, ami a szervezeti kultúrában benne van, ami az emberekben benne van, azt ne egy-egy osztályra, vagy egy-egy személyre, mondjuk mint a HR-re, vagy a CEO-ra, vagy a boardra testeljük, és adjuk át nekik, hogy és akkor ők majd megmondják, pláne ne külföldről, kintről mondják meg, hogy mi legyen, hanem bízunk annyira a közösségben, és abban a szervezetben, amiben dolgozunk, hogy ki tudják ők azt találni, és adjuk át nekik a lehetőséget, hogy ki tudják találni, hogy ez hogyan működjön jól. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, ami nagyon meghatározza az idei évet, és ez nagyon jó látni, ugye most az első negyed évben már elkezdenek kijönni azok az összesítő tanulmányok, amik egyrészt reflektálnak arra, hogy 2023-ból mit tanultunk, mik az elvárások, honnan rugaszkodunk el, és mi az, amit látnak a vezetők, hogy 2024-ben már egész másként kell csinálni. És az én óriási boldogságomra nagyon lehet látni azt, hogy a vezetőknek, a megkérdezett vezetők többségének, és ez Magyarországra is vonatkozik, nem csak globálisan, egyre jobban szembetűnik az, hogy a szervezeti kultúrával kell valamit csinálni, tehát oda kell figyelni, beszélgetni kell, meg kell őket hallgatni, tudni kell, hogy a szervezeti kultúra mennyire akadályozza vagy támogatja azokat a törekvéseket, lehet az business as usual, vagy transformációs törekvés, amik egyébként majd aztán sikeressé teszik, vagy további sikerek felé viszik a cégeket. Tehát ez egy nagyon lényeges szempont, és ez egyébként némileg alá is vág annak a fajta patriarchális, vagy igen, azt hiszem, hogy patriarchális az a legjobb, az a szemléletnek, hogy van a főnök, aki majd megmondja, hogy mit tegyünk. És akkor van egyfajta lefele való kommunikálás elsősorban. Ez nagyon jó változás a szervezeti kultúrákban, hogy ezzel már nem érik be az emberek, hanem hogy szükségük van arra, hogy meghallgassák őket. És akiket nem hallgatnak meg, és ez egyébként korosztálytól független, mert egy nagyon széles generáció körében, tehát sokféle generáció körében megjelenik ez a törekvés, akkor azok fogják és lelépnek. És éppen a napokban olvastam, hogy a nem tudom, másik negyedév, harmadik negyedév az például Magyarországon arról fog szólni, hogy a vállalatok nagy többsége majd toboroz, és hogy új embereket, és hogy bővülnek, meg egyebek. Egyébként az európai kutatások is ezt mutatják, hogy a CEO-k most egyfajta növekedésre készülnek, oda emberek kellenek. Vagy megtartod az embereket, vagy képes vagy egy olyan vonzó szervezeti kultúrát csinálni, amiben szívesen jönnek. Ez egy nagyon komoly kihívás lesz most.
Egy nagyon idealizált képet mondtál el azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetne a jövő munkahelye. Ez eszembe mi a valóság? Tehát, hogy Magyarországon képesek vagyunk mondjuk akár egy multinacionális cégnél, vagy inkább attól kilőve a KKV felé, mert abból van jelentős mennyiségű így gondolkodni, hogy igenis bízunk a munkavállalónkban, adjunk meg neki mindenféle keretet, és legyen ő is a parti része, és nem az van, hogy én vagyok a főnök, és már pedig az lesz, amit én mondok.
Van ilyen is, és olyan is. Tehát akikkel én találkozom a saját praxisomban, azok között vannak olyan vezetők, és nagyon sok olyan vezetővel találkozom, és ez egy érdekes tendencia. Nyilván nincsenek erre statisztikáim, ezt csak a saját praxisomból látom, hogy nagyon sok olyan vezető kerül KKV élére, akik egyébként nagy vállalatnál szocializálódtak. Próbálnak egyfajta rendezettséget, szervezettséget behozni, ugyanakkor azt a fajta rengeteg szabadságot, amit mondjuk egy KKV, vagy azt mondom, egy rugalmasságot, amit tud nyújtani, azt nagyon jól tudják ötvözni. Tehát én erre zseniális példákat látok, hogy milyen jól működik ez a kettő együtt. Nagy vállalatoknál, megint csak mondom, ez annak a kérdése, hogy hol milyen a szervezeti kultúra, és mennyire engedik, hogy egyrészt mennyire figyelik azt, hogy ez organikusan hogyan alakul, másrészt vannak-e beavatkozási pontok, nézik-e azt, figyelik-e azt, hogy az emberek hogyan vannak, és most nem az elégedetlenségi felmérésekre gondolok, mert leginkább arról szoktunk beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy, hogy mennyire érzik akár biztonságban magukat az emberek, mennyire érzik úgy, hogy tudnak fejlődni, milyen az együttműködés a többiekkel, tehát egy sokkal mélyrehatóbb, vagy olyan, ami inkább a saját érdekeiket, céljaikat szolgáló vállalati kultúra az, amiben be tudnak tagozódni.
Jó, hát ez most HR és cég szempontból, de akkor mit akar a munkavállaló? Tehát, hogy nekünk milyen elvárásaink
hát
van?
Ez a, na pont ez az, hogy hát mit akar a munkavállaló, hogy ki a fene kérdezi meg a munkavállalókat. Ezért mondom, tehát nem elszállás volt a részemről, hogy elégedetlenségi felmérés, és sem elégedettségi felmérés, mert tisztában vagyok vele, hogy ezt így szoktuk hívni, meg people survey, meg tök tudja, de hogy igazából ezek a felmérések, ezek nem mérnek olyat, tehát az eredményeik azok nem olyanok, amikre a végignéz mondjuk nem tudom, a board, akkor azt mondja, hogy hát oké, akkor most értem, hogy mit kell csinálni. Mert nem szokták egyrészt, tehát olyan alapvető dolgokat kérdeznek, amik nem veszélyesek egyrészt, másrészt meg nem érdekli nagyjából a vezetőket, a többségét az, hogy egyébként mit gondolnak a munkavállalók. És ez az egyik legnagyobb probléma, mert most aztán, és ez is nem lehet, tehát nyilván új időszámítás kezdődött a Covid-tól, tehát csináltunk úgy, hogy nem, de mégiscsak. Mert ebben az időszakban volt az, hogy az embereknek sokkal több idejük volt arról elgondolkozni, hogy mik a prioritásaik az életben, hogy a munkájuk mit jelent, mondjuk egy munka-magánélet alakítása szempontjából, mi az, ami fontos, mit tűrök el, hogy hogyan beszélnek velem, mennyit vagyok az időmből áldozni arra, hogy tanuljak például. Tehát, hogy egy csomó, vagy van esetleg más karrier elképzelésem, amit csinálni. Tehát nagyon sok ilyen kérdés fölmerült az emberekben, és hogy ezt visszatérve a munka helyre, ezt így ütköztetik a valósággal. És igen, ennek nagyon sokszor az a végeredmény, hogy az emberek fölállnak, hogyha nem kérdezik meg őket, hogyha nincs lehetőségük kiteljesedni, vagy lépni, nem feltétlenül előre, hanem mondjuk a munkakörükben, vagy fejlődni, vagy ilyenek, de leginkább amire szükségük van, az, hogy beszél, tehát párbeszédre a vezetőikkel. És hát ez egy egészen újfajta vezetői attitűdöt vár el nagyon sok embertől, úgyhogy...
Nem akar túl sokat a munkavállaló? Az nagy individuum kiteljesedése az, egy kicsit ilyen irreleváns, hogy most már mindent is én akarok, mindent is én diktálok, már a munkahelyemen is én akarok lenni olyan, és a pénzen kívül adjatok egy csomó mindent.
Én azt gondolom, hogy a munkavilágának van egyfajta evolúciója, vagy azt mondom, hogy a szervezeti kultúránknak van egyfajta evolúciója, tehát mondjuk a 19. században, amikor elkezdődtek ugye az első gyáraknak az építése, akkor valójában a munkavállalónak kus volt, örüljön, hogy nem rágják le a patkányok a lábát, és egyébként vigyázzon magára, hogy ne kapja be a gép a kezét, mert hát akkor így járt, és ha így járt, hát akkor viszontlátás, és nem kap semmiféle ellenszolgáltatást, és annyi pénzért tudnak dolgozni, amennyi éppen arra kell, hogy ne álljon be másnap a gépbe. Rettenetes körülmények között dolgoztak. Most nyilván ennek van egy evolúciója, mert hogy azért rájöttek arra a munkáltatók, hogy kell egy minimálisan élhető közeget kialakítani ahhoz, hogy termelni tudjanak az emberek. De ugye ez már réges-régen túlmutat ezen, egyrészt mert nagyon sokan nem fizikai munkával foglalkozunk napközben, hanem az agyunkat használjuk, és pont azért, mert gondolkodó emberek vagyunk, van egy csomó igényünk, nyilván változott, tehát eltelt 200 év, tehát nyilván változott egy csomó minden, de ez a fajta erőforrássá silányítása az embernek, ez az, ami ellen egy csomóan lázadnak. Én ezért nem is szeretem ezt a szót, ami szép, 30 év HR-es munkával a hátam mögött, de nem szeretem azt a szót, hogy erőforrás, mert automatikusan az kapcsolódik a fejedben, hogy az erőforrást használjuk, és kihasználjuk. Ki a fene szereti, a kihasználják? És igen, nagyon sokan úgy érzik, hogy kihasználják. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, persze aláírtam a szerződést, kapok valamennyi pénzt, értem, meg mit tudom én, ilyen-olyan pluszokat, de akkor most ez azt jelenti, hogy életemet és véremet? Tehát, hogy meddig tart, mert az a szerződésben nincsen beleírva, hogy meddig tart az a határ, ameddig én erőforrásnak vagyok tekintve, mi az, amit én elvárok egy ilyen helyzetben. Azt gondolom, hogy az egésznek, az egész munkáltató és munkavállalói kapcsolatnak egy ilyen nagyon komoly shiftjét, átalakulását látjuk, és azok a vezetők, akik ezzel foglalkoznak, azok nagyon-nagyon nagy bajba lesznek.
Akkor ne tekintsük a munkavállalat erőforrásnak, de beszéljünk a produktivitásról.
Aha.
Az egy ilyen érdekes dolog szerintem, hogy ha hagyjuk élni és élni hagyni a munkavállalóinkat, nem kötjük meg annyira a kezüket, legalábbis az én tapasztalatom, aha, vagy én például így működöm, akkor én sokkal produktívabb vagyok, és önmagamtól találok magamnak olyan feladatokat, vagy akár, hogyha befejezem az egyes taskokat, amivel az egész csapat, vagy az egész munkahely életét próbálom megkönnyíteni. Tehát ezek az én kis, nem tudom, plusz bombonok, vagy valamik, ezek így jönnek maguktól. Amikor túl vagyok tárazva, amikor meeting hátán egyikből esek a másikba, még hazafelé is azon gondolkodok, mert nem tudom kiütni az agyamból, akkor viszont elhasználom ezeket a kreatív forrásokat, és igazából menekülnék ettől az egésztől. Hol van ennek a work-life balance-nak a tökéletes pontja? Van erre valamiféle meghatározás?
Szerintem nincs work-life balance. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kamu kifejezés, amit gyártottunk magunknak. Nincsen balance. Olyan, tehát valamit mindig beáldozunk valamiért. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a balanszot nem tudod megtartani, mert van egy csomó külső tényező. És én ezt szoktam idézni a Michelle Obamának ezt a mondását, mert én ezt nagyon igaznak tartom, és nekem nagyon betalált, hogy lehet mindent, csak nem egyszerre. És hogy ezt időben hogyan tárazod be, energiában hogyan tárazod be, azt szerintem iszonyú fontos, és ebben nagyon-nagyon sokban kell az embernek a saját önismeretére rábíznia magát. És az első lépés, amikor te tisztában vagy azzal, hogy a te energiáid, a te időd, a te fókuszod az hol van és mikor van, és mi az, ami segíti, és én ezért is gondolom azt, hogy a teljesítménymenedzsment az igazából egy energiamenedzsment, amit neked kell elsősorban tudnod, és egyébként ha beszélgetsz a főnököddel, tegyük fel, hogy kíváncsi, induljon ki ebből, hogy érdekli, hogy mi van veled, akkor ő előbb-utóbb megfogja, tehát elmondod neki, hogy mi a kulcs hozzád. Mondok erre egy példát, iszonyú banális példát. Nekem mindig minden főnököm tudta, hogy márciusban, amikor Oscar-díjosztás van, akkor én azt mindig végignézem. És nekem aznap, lehet, hogy mit tudom én, 4:30-kor fejeződik be a közvetítés, akkor én aznap használhatatlan leszek. Tehát bejövök, ott leszek, de hogy ne szóljanak hozzám, mert nem vagyok olyan iszében, egyszerűen már nem aludtam. És ezt mindenki tudta rólam, hogy nekem ez a beakadásom, és egészen biztos vagyok benne, nekem többnyire jó főnökeim voltak, volt egy-két nagyon nem, de hogy többnyire jó főnökeim voltak, akik érdeklődtek, akikkel lehetett beszélgetni, akiknek ezt el lehetett mondani. És már előtte való héten kérdeztek, hogy na, én mit gondolsz, hogy lesz, nem tudom. Ezek iszonyú apró dolgok, de hogy azt lehet tudni, hogy akkor mondjuk nem csinálom azt, hogy a Julinak teletolom a naptárját hétfőn, mikor Oscar-díjosztás volt, mert minek szívassam meg.
És ha valaki mégis megteszi?
Hát valószínű nemet mondtam volna, tehát azért...
Tehát, hogyha mondjuk kifogunk egy rossz főnöket, akivel nem jó, úgy érezzük, nem tudom, próbálkozunk több hettel, adunk visszajelzést neki, és hogy például nem feltétlenül ez lenne a módi, vagy ne így bánj velem, vagy nem így tudok jól működni, jól funkcionálni a csapatban, és mondjuk az a nap vége, hogy még továbbra is, nem tudom, ellenőrizget, figyel, belekérdez, akkor lépni kell.
De Hálint, nem itt kezdődik az egész. Ez akkor kezdődik, amikor munkahelyet keresek, amikor van egy interjú, amikor nem az történik az sok-sok interjú szakaszában, hogy már mindenkivel is találkoztam a HR-en, már a 86. tesztet töltöm ki, és a legutolsó körben 20 percet találkozom azzal az emberrel, aki az én főnököm lesz. Ez nem így működik. Olyan helyre kell menni, ahol az legelső alkalommal már a leendő főnökön fogott ülni. És aki azt mondja, hogy figyelj, tök jó volt ez a beszélgetés, folytassuk. És lehet, hogy háromszor fogok vele leülni. Mert érzem azt, hogy meg akar engem ismerni, nem azért, mert szerencsétlen, töketlen, és nem bírja eldönteni, hanem mert meg akar ismerni engem, és egyébként lehetőséget akar arra adni, hogy én is megismerjem őt. Mert hiszen a vezetőnek az a lényeg, hogy hát ezeken az embereken keresztül érem én el a teljesítményt. Ezeken az embereken áll vagy bukik, hogy én mennyire tudok följebb mászni a ranglétrán, mekkora bónuszom lesz, mennyire leszek én, nem tudom, elismert. Hát hülye lennék, ha nem akarnám őket megismerni. Nem? És ehhez képest a legszomorúbb az, hogy most, amikor körülbelül a 60%-a azoknak, akik bejárnak a munkahelyre, azok ezek az úgynevezett quiet quitterek, akik csöndbe ben vannak, hozzák a gépi minimumot, de egyébként abszolút nem tesznek hozzá semmit a GDP-hez, mert el vannak foglalva mindennel a fejükbe, de ők nem beszélgetnek a főnökeik, és ez 60%, gondolj bele, van egy 10 fős csapatod, ebből 6, 0. És a másik 4-ből valószínű 1 vagy 2, azek hangosan morog. Tehát, hogy ez most azt gondolom, hogy egy olyan forradalmi pillanat, amiben nagyon jól lehet vezetőként nagyot fakítani, és ugyanígy nagyon fontos az, hogy munkavállalóként is, és miután egyre több munkavállaló van olyan, aki fölhorgad ez ellen, ahogy az új normalitást elemzik, vagy értelmezik mondjuk a vezetők, és azt gondolják, hogy az új normalitás az, hogy visszarántunk téged, nem tudom, 2000, mikor volt a COVID? 2018-ban, vagy 2017-ben, mert hogy, de hát azóta nagyon sok minden megváltozott, és szükségük van a munkavállalóknak erre, és van egy csomó olyan cég, akivel dolgozom, ahol azt lehet látni, hogy bizony nem hajlandók erről tudomást venni, és ilyenkor van, amikor föláll mondjuk egy fél osztály, vagy akár egy egész is, és azt mondja, hogy köszi. Nem. És ez a fajta mondjuk így öntudatra ébredés a munkavállalók részéről, ez egy tök jogos dolog. De hát, ha nem veszik ezt részre a vezetők, akkor hát így jártak. Így nehéz lesz majd bővíteni tovább a céget.
Nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk nem egy megfelelő vezető kerül vezető pozícióba.
Erről nem hallottunk még.
nincs meg az alapképzettsége, vagy csak úgy oda rakják. Tehát szerintem melyik a jobb vagy rosszabb, vagy nem tudom, hogy lehet mérlegelni, de hogy milyen típusú vezetők vannak.
De ezt nem szeretem ezt a kérdést.
Nem így kérdezem, azért nem akarok ilyen általánosító kérdéseket felni, tehát hogy mondjam neked, ez van olyan vezető, aki tényleg szeretne is vezető lenni, igen, és tesz azért, és képzi magát. Van olyan vezető, aki egyszerűen csak úgy oda került, vagy rangsorba oda keveredett, vagy valakinek az ismerőse, de nem is akar amúgy annyira, aztán van az, aki oda keveredett, és szeretne, de nem tud.
Jó, tehát én azt gondolom a vezetésről, mint...
Meg van a főnök, bocs.
Tehát most lekezdjük ezt a menedzser meg líder között, mert itt ülünk.
Ne, azt nem akarom, azt mindenféleképpen nem. Te tapasztalataidra vagyok kíváncsi, hogy mikor adják fel, meddig mennek, meddig gyilkolják a saját embereiket, mert nagyon fontos, amit mondtál, hogy igen, hogy igazából tényleg az én embereim visznek előre, és nekik egy jó vezetőnek szerintem az a feladata, csak az a feladata, hogy az embereinek mindent megadjon, de ez az én kis álomvilágom.
Ugye az embereivel foglalkozom, avval nem biztos, hogy egyetértek, hogy mindent meg kell adni. Én sokkal inkább úgy látom a vezetőt, mint akinek az a feladata, hogy a teret biztosítsa az ő számukra. Tehát amit csak lehet, elkotorjon az útjukból azért, hogy a nehézségeket, akadályokat, egyebeket, hogy ők jól végezhessék a munkájukat. De valójában ugyanaz a fajta, amit mondtam, öntudatra ébredés, ami történt a munkavállalók sokaságánál, nyilván nem mindenkinél, sokaságánál, és elindított egyfajta önreflexiót, ez elindult bizonyos vezetőkben is. A probléma az, hogyha az a vezető, akiben ez nem indult el, ez az önismereti folyamat, mert ugye a LinkedIn tele van ezekkel, hogy mi az 5 legfontosabb dolog, amit egy vezetőnek tudni kell, és akkor jön ez a ne delegáljon, meg ne mikroenergyeljen, meg legyen kommunikatív. Nem, az önismeret. Tehát az, hogy legyen önreflektív, hogy tudja, hogyha benne van egy helyzetben, akkor mi az, amit ő szeret, mi az, amit nem szeret, mi az, amit történt vele, hogyan olvassa, ugye az angol mondja, nem is, nincs is erre jó kifejezés, és ezt nagyon szeretem, hogy olvassa a szobát. Tehát, hogy read the room, mi történik ott, ami volt. Tehát ne fogalmatlanul csak és kizárólag a tárgyra, meg amiről beszélgetünk, arról essen szó, hanem nézzen meg azt, hogyha egyes emberek, akik egyébként szeretnek hozzászólni dolgokhoz, például csöndbe vannak, hogy mi történik akkor. Tehát ne az legyen, hogy én elmondtam, hogy mi van. Tehát ez az egyik fele. A másik fele az, hogy az önismereten, tehát hogy ha már van önismeretünk, akkor pontosan fogjuk azt tudni, hogy egy adott helyzetben mennyire tudunk, vagy akarunk kapcsolódni másokhoz. Vannak olyan emberek, akik nem szeretnek másokhoz kapcsolódni, és zárójelben megjegyzem, ezek nem az introvertáltak feltétlenül. Tehát ez kettőnk semmi köze nincs egymáshoz. Egy introvertáltból is lehet nagyon jó vezető. Tehát, hogy nagyon lényeges az, hogy én saját magamról tudjam, hogy kedvelem-e az embereket, kíváncsi vagyok-e rájuk, szeretnék-e vezetni, és valóban így van, ahogy mondod, hogy van, aki egyszer csak kipörög a rendszerből, és ott találja magát egy új névjegykártyával. És néz körbe, mint Rozi a moziba, hogy mi történik velem, és megpróbál valamiféle, nem tudom, konstellációba elhelyezni magát, hogy most akkor ő jó, ne legyen olyan rossz, mint az előző volt, de nem tudom, elolvas még 3 könyvet, és azt mondja, hogy ez. A probléma az, hogy ha nincs önismerete, akkor nem fogja tudni magába kihozni a vezetőt. És nekem ez a legnagyobb problémám, a különböző ilyen vezetői irányokkal, meg iskolákkal, meg leadership sztájlokkal, hogy mindenhez képest én mindig deficitben leszek. Tehát soha nem leszek az az 5 pont, az a 8, az az ilyen leadership sztájl, amit valahogy leírnak, és ha már az emberek van egyfajta kiválasztottság érzése, hiszen vezető lettél, ami azt jelenti, hogy valamiért ki vagy választva, és ez most mindegy, hogy kipörögtél vagy, mert érdemeid elismerése mellett vagy egyebek, valahogy neked mégiscsak elő kell rántani magadból a vezetőt, és ehhez van szükség az önismeretre. És nem kell valamiféle stílushoz, vagy valakinek a kitalált 5 pontjához alkalmazkodni, hanem egyszerűen keresd meg, hogy neked milyen az, ahogyan te vezetsz, és ahol jól érzed magad vezetőként. Nyilván az se árt, hogyha marad körülötted ember, és nem 40%-os fluktuáció van alattad, mert akkor azt jelenti, hogy legyél önreflektív, valamit mégse jól csinálsz. De ugye sokkal felszabadítóbb így vezetőnek lenni, ha én megtalálom azt, hogy én milyen vezető vagyok, tudok lenni, mint az, hogyha valami máshoz, valami képhez, ideálképhez próbálok alkalmazkodni, amiről lehet, hogy de nekem halálom, mikor azt mondják, hogy én, mert Elon Musk a legjobb vezető. Szerintem nem, de ez nyilván ez csak a saját véleményem, meg hát annak a nem tudom hány százalékos baromi magas fluktuációnak, ami az alatta lévő vezetőkből úgy látszik, hogy lehet, hogy mégse. De hogy lehet olvasni, tehát ugye ezt nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem sőt kifejezetten kell olvasni, hogy ki mit csinál, de ez vonatkozik a királyokra is, meg vonatkozik az ipar jelentős figuráira, vagy Hollywood, vagy politikusok, vagy bármi, tehát mindenből érdemes tanulni, de engedjük már át azon a szűrőn, hogy mi az, amivel én komfortos vagyok, amivel azonosulni tudom, ami az én morális keretrendszerembe belefér, és akkor azt ütköztessük azzal, hogy egyébként milyen embereim vannak. És ezért kell az első pillanattól kezdve nekem, mint vezetőnek benne lenni a sztoriba, mert nekem fontos, hogy milyen embereket fogok fölvenni. Hogy én azt az embert például tudok-e hozzá úgy kapcsolódni, hogy megismerem őt, és tudom jól, hogy ahhoz képest, ahogy én vezetni szoktam, ahhoz képest ő ebbe a képbe bele tud illeszkedni.
Erre vágytam. Köszönöm szépen. teljesen kijött, de tényleg nem, pár ismerősöm másik cégnél, de most választottál a kérdésükre, úgyhogy muszáj voltam feltenni a nép harag kérdését, és amúgy szerintem arra is válaszoltál, hogy mondjuk egy olyan vezetővel találjuk magunkat szembe, akiben viszont ez nincs. Vagy láthatod, hogy küszködik vele, vagy mondjuk akkor nem biztos, hogy te jó helyen vagy jó csapatban vagy.
Így van, de nem csak a vezetőnek kell önreflektívnek lennie, hanem a munkavállalónak is. Hát mindenki egyébként munkavállaló is.
Persze, csak mi magunkból indulunk ki, tehát mi jellemzően vagy beosztottak vagyunk, vagy vezetők, és ezért kérdeztem, hogy ezért volt jó, hogy te elmondtad, hogy nem csak nekünk, aki sokat akar a cégtől, hanem aki egy olyan pozícióban van, neki is fontos a fejlesztés, fejlődés, önismeret?
Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy nekem mi a jó, én mit várok el egy csapattól, én mit várok el egy munkahelytől, én mit várok el a főnökömtől, ezzel tisztában kell lenni. Mert akkor nem engedem magam belecsúszni egy erőforrás kategóriába. Tehát ez egy nagy tévedés, hogy itt a vezetőkön áll vagy bukik minden, sok minden, igen. De hát azért minden játszmához két fél kell. És egy beosztottnak pontosan, tehát egy olyan beosztottnak, akinek van önismerete, az egyrészt valószínűleg jobban fog tudni kommunikálni erről az ő vezetőjével, tehát lesz egy közös platform, egy megegyezés, pláne egy kíváncsi vezetővel, aki szeret kapcsolatokat építeni. Egyrészt, másrészt pedig tudni fogom, hogy meddig, tehát tisztában vagyok a saját határaimmal. Tehát, hogy meddig, hol húzódnak az én személyes határaim. Mi az, amit még beengedek, mi az, amit nem, mi az, amit meg lehet velem csinálni, vagy csináltatni, és mi az, amit nem. Hát aki meg ezt nem tudja, azon úgy keresztül gyalogolnak, még a legjobb indulatú főnök is egyébként úgy keresztül gyalogol, mint a szél. És ott marad, ami volt, előforrás.
Egy fontos dolgot mondtál, amire eljut az ember egy vezető pozícióig, addig eltelik 5 év vagy 10 év. Vagy akár 15 is. Tehát, hogy van egy csomó ember, aki beragad egy céghez, egy pozícióba, egy munkakörbe, és nem nagyon változó vállalati kultúrába. Ők azért nehezen látják azt, hogy mi történik a világban, és akkor itt kicsit visszacsatolnék arra, hogy mi történik 2024-ben, tehát sok cégnél nem tudják, hogy mi van a világban, nem tudják, hogy milyenek a generációs különbségek, mit akarnak az új munkavállalók, milyenek az új főnökök. Ugye, ahogy mondtad, inkább multiktól jönnek KKV-zők, próbálnak valamiféle frissességet továbbvinni. De szerintem ezzel is nagy probléma van, hogy sokszor van egy elképzelt világ, amit még annó ők így tanultak, vagy így ebbe szocializálódtak. Sokszor, hogy mondjam neked, ilyen visszanyúlási alap, hogy már pedig én ezt így tanultam, és ezt így kell.
De most vezetőkről beszélünk?
Is.
Nézd, minden olyan nagy trauma, és most ezt a pandémiát, ezt egy ilyen kollektív traumának tekintem, nyilván nem csak én, hanem még sokan, tehát ez egy kollektív trauma, aminek óhatatlan van egy nagyon erős kihatása az üzleti világra. Tavaly évben mindenhol azt láttad, hogy az ellátási láncok a probléma van, nyilván termelése, a háború, meg a 4 évszak, tehát minden is probléma, ami nyilván továbbra is fönnáll egy csomó helyzetben, de hogy azt is lehet látni, hogy azok a vezetők, akik nem érdeklődnek, nem kíváncsiak, azok nem tudnak, tehát ez a helyzet, ami most van, ez nem kedvez azoknak a vezetőknek, akik nem annyira kíváncsiak, hogy körülnézzenek a világba. Nagyon-nagyon csúfos ébredésük lesz, amikor kihullik alóluk a cég, mondjuk a nagy része, mert akkora lesz a fluktuáció, vagy azok, akik ott dolgoznak, azok valóban 60 vagy akár 70%-uk is ez a szükséges minimumot fogja hozni. Azt lássuk be, hogy minden eredmény, amit egy cég elér, az nem elsősorban a technológián múlik, hanem az embereken. Tehát egy cégnek a kompetitív edzsét, a verseny előnyét, az a saját emberei jelentik. Tehát lehet, használhatjuk mi ugyanazokat, érted, most egy podcaston is az, hogy ki van ott, az fogja meghatározni a minőségét. Nem az, hogy nem tudom, ilyen csili-vili hol ülsz, mert nem ez a lényeg, hanem...
Pedig azért bízom benne
csili-vili. Ez teljesen tökéletes, de hogy így nagyon, tehát a tartalom a lényeg, és az, hogy ezek az emberek, akik ott dolgoznak nálad, azok mit tudnak kihozni saját magukból. És hogy ha ez nem sikerül, és nem veszed észre, és mondjuk nem olvasod például azt, hogy mondjuk cégvezetőként, hogy mit mondanak a te saját CEO vezetőtársaid Magyarországon, a világban arról, hogy mit látnak, hogy merre van az előre, hogy nem olvasol utána, hogy nem érdeklődsz, hát akkor így jártál. Tehát, hogy akkor szépen le fog hagyni a világ. De ez nem baj, mert most annyiféle transformáció van, annyiféle dologban kell tényleg nagyot változni, hogy ezt nem lehet úgy megugrani, hogy az ember nem kíváncsi. Nekem volt egyszer egy ilyen, hát nem főnököm volt, de de fölöttem volt, és vezető volt, aki egyszer, mikor tervezzük meg a jövő évet című összegyűlésen, fölvetettük neki, hogy akkor nézzük meg, hogy a versenytársak. És akkor azt mondta, hogy egy frászt nézzük, mi vagyunk a legjobbak, nem kell nézni a versenytársakat. Mi van? Tehát, hogy ezzel az attitűddel nem lehet jutni egyről a kettőre. Tehát ezért mondom, hogy másfajta szemlélet, tehát nem csak az emberek irányában, de hogy egyébként az üzlet, a világ irányában egy sokkal inkább kapcsolódni vágyó személyiség, típus vagy attitűd az, ami segíti most a vezetőket.
Nézzük meg a transformációt a mérések és elégedettség tekintetében. Igen. Ebbe szeretnék egy kicsit így lemenni a bugyrainkba. Mondtad, hogy változnak a módszerek, KPI helyett OKR. Uh-huh. Ez mit jelent pontosan? Én nem ismerem, és még direkt nem is googliztam rá erre az OKR-re.
Oké. Objectives and Key Responsibility, vagy nem Key Results, bocsánat, Key Results, ennek a rövidítése. Igazából az, hogy a KPI helyett OKR-eket használni, ebben nem vagyok annyira biztos, szerintem elég jól megél a kettő egymás mellett, hogy a KPI az alapvetően egy múlt, tehát mondjuk a múlt évhez képest, mik lesznek az idei KPI-ok, mindenki ismeri, aki nagyvállalatnál dolgozik, csavarunk rajta egy kicsit, aztán majd annyi lesz. Az OKR-ek, és azok ilyen nagy vonalakban kijelölik azt a fajta üzleti eredményességi mutatót, ez viszonylag, azt nem mondom, hogy konstans, de sokkal hosszabb időtávra szól, tehát akár egy évre szól mondjuk, vagy egy fél évre. Az OKR-ek, azok én azt gondolom, hogy ez alatt vannak, abból a szempontból, hogy ezek tudnak ilyen team, mondjuk így jelzőpóznák lenni, amikor azt mondjuk, hogy nagyon könnyen mérhető, egyébként rész célokat tűzünk ki, amiket aztán rendszeresen és sokkal rövidebb időközönként, tehát havonta, három havonta visszamérünk, hogy lássuk azt, hogy jó irányba megyünk-e. Tehát ez sokkal inkább egy jelen és jövő orientált, a KPI az meg valami olyan, ami a múltba gyökerezik, és hát ott van. És az, hogy jó irányba megyünk, és egyébként majd el fogjuk érni ezeket a KPI-okat, ez ebből a szempontból az OKR rendszer az nagyon, nagyon jó. Én úgy tudom egyébként, hogy elsősorban az IT meg technológiai ipar, tehát a technológiai iparágban használják ezeket, ahol tudnak rövidebb időkre célokat kitűzni, de hogy az látszik, hogy sokkal könnyebben, tehát hogyha munkavállalóról van szó, akkor a munkavállalók sokkal könnyebben látják azt, hogy jó irányba mennek el, ha OKR-ek vannak, és könnyebben tudnak változtatni akár a napi viselkedésükön, a napi tevékenységükön, tehát van egy gyorsabb visszajelzés arról, hogy ők most valamit jól csinálnak, jó irányba halad, illetve figyelembe lehet venni azt is, hogy ha kiderül az, hogy miért nem, tehát ott azért a mögöttes, tehát az van, hogy nem tudom, valamit el kell térni két hónapon belül, onnan fogjuk látni, hogy jó irányba haladunk, hogy nem tudom, növekedett valami 20%-kal, és nem tudom, mi csak 8-al növekedett, akkor ott van egy beszélgetés arról, rövid távon van egy beszélgetés arról, hogy nézzük meg, hogy miért csak ennyi. Tehát mi az, amit másként kellene csinálni, nem jól lőttük be, ennyi is elég. Tehát, hogy van egy sokkal viselkedés fókuszú beszélgetés, és az egy nagyon, nagyon jó és nagyon hasznos dolog, és nyilván ebbe bele kell, hogy férjen az is, hogy mi az, amiben hibáztunk. És ez, stupa nagybetűvel ez a cikis kérdés, hogy hibázhatunk-e, és ha igen, mekkorát és mikor. Mert ez egy fontos része annak, hogy ugye bármiféle transformáción keresztül tudjunk menni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy azért itt be fognak csúszni hibák.
Akkor én válaszolok, igen, hibázzunk, amikor beüt a ménkű, akkor kell, és hogy hát milyen gyakran, egyre kevesebbet, mert ha elkezdünk hibázni, hanem akkor onnantól fogva tudjuk javítani a feladatainkat és folyamatainkat.
Igen, de azért ezt színezzük egy kicsit, részint nem is mindegy, hogy milyen típusú hibákról van szó, tehát van a jó indulatú hiba, ugye, amikor te megteszel mindent, de becsúszik, és azért vannak olyan hibák, amik nagyok, vagy mondjuk ilyen
szándékosak,
igen, hátráltatós egyebek, tehát azért itt vannak, ilyen módon is lehet őket szétszálazni, meg ezerféle más módon. De azt gondolom, hogy minden, ami transformáció az ugye azt jelenti, hogy változni fognak dolgok, nagyon erőteljesen változni fognak dolgok, akár olyan tényezők is jönnek, amivel korábban nem találkoztunk, és ez önmagában rejti a hibázásnak a lehetőségét. De hogy ezt nagyon sokszor nem kalkuláljuk bele, és nem azért, mert nem olvastunk erről könyveket, hogy ezt így kellene, hanem azért, mert nagyon sokszor a cégeknél ez az úgynevezett way of working, tehát az, hogy hogyan dolgozunk, az sokkal fontosabb és előtérbe kerül ahhoz képest, hogy way of thinking, tehát mi az a mindset, amiben működünk. És sokszor azt látom, hogy olyan cégeknél, ahol nagyobb hangsúlyt tesznek a way of workingre, tehát ugye mindig szoktuk hozni az agilitást, tehát az agilitás bevezetése, vagy bármi más, vagy akár mondjuk egy ilyen transformációs projekt, mint a 4 napos munkahétre való átállás. Minden, ami alapvetően óriási változással jár, és új fajta gondolkodásmódot kíván, ott általában az van, mindenhol, de általában az van, hogy nem ágyazunk meg ennek a gondolkodást, tehát nem fordítunk nagy erőket arra, hogy megszerezzük azoknak az embereknek a buy-in-ját, de hogy őszintén, tehát a fejükbe, a gondolkodásba, és hogy ezt lássuk, hogy ez viselkedésben is megjelenik, hogy ők valóban másként gondolják, és a hibázásra, ugye, amikor kicsi korunktól arra vagyunk szocializálva egyébként, hogy ha hibázol, akkor azt ugye legjobb, ha csöndben maradsz erről, vagy megoldod saját magad, vagy csak olyannak szólsz, aki tudod, hogy nem fog bemószerolni, mert annak nagy bajod lehet, sőt, egy munkahelyi környezetben akár ki is vághatnak, vagy nem tudom, figyelmeztetést kapsz, hogy visszavesznek valami juttatásból. Tehát ez csomó minden ilyen dolog történhet, és ezt a fajta, tehát ebbe szocializálodsz mondjuk, nem tudom, 25-30-50 éven keresztül, bocsánat, de rettentő éhes vagyok, és ezért korog a gyomrom, elnézést, de hogy így nagyon, tehát ugye azt lehet látni, hogy ezt nagyon nehéz levetkőzni, csak azért, mert azt mondjuk, hogy egyébként meg holnaptól majd másfajta működésre álljunk át, és lehet hibázni, és akkor állj ki a többiek elé, és meséld el, hogy mi az, ami nem működik, amit elrontottál. Hát egy frászt fogok, hát egész életemben azt hallottam, mert aki ebben az iskola rendszerben szocializálódott, mondjuk, mint én, ahol mindig az volt, hogy azt nézték, hogy mi az, amit nem tud, és azt 3-szor pirossal aláhúzták, és 2 felkiáltójele, hát azt a szégyent, azt a kellemetlen érzést, azt a dühöt, tehát egy csomó negatív érzésed van azzal kapcsolatban, hogyha hibázol. Most egy munkahelyen, ahol egyébként sok minden, az előléptetésed, a pénzed, juttatásod, a renoméd múlhat ezzel, ki a fene fog előállni azzal, hogy ja, hello, egyébként megint zsákutca, elrontottuk, nem sikerült, én voltam az. Mert hogy át kell állni arra, hogy gyerekek, ez egy kísérlet, ez egy új dolog. Ezt tanuljuk mindannyian, és a tanulást húzzuk alá 3-szor pirossal, mert ez azt jelenti, hogy ha valami nem fog sikerülni, az azt jelenti, hogy utána átbeszéljük, hogy mi az, amiért nem sikerült. Mi az, amit másként kellene csinálni. És nem úgy, hogy valakivel beülök egy szobába, és azt mondom neki, ezt elrontottad, hanem publikusan beszéljük át, hogy mindenki lássa, hogy nem gáz hibázni. Mert nem újabb mutogatás van, és rántjuk le a izét vizes lepedőt Kovács Pistiről, hogy mit csinált, és nem ezért van ott, hanem azért, hogy mindannyian együtt tényleg tanuljunk ebből. És ugye ez biztonságot ad az embereknek, hogy lehet kísérletezni, lehet új ötleteket behozni, lehet járatlan utakat kipróbálni. Tehát ugye ez minden transformációnak az alapja, hogy bennünk legyen ez a kísérletező kedv. És visszatérve arra, amit mondtál, hogy mérés meg egyebe, engem ez a legnagyobb bajom, hogy nagyon sokszor, amikor arról beszélünk, hogy valóban egy szervezeti kultúra képes-e támogatni mondjuk valamilyen transformációt, akkor még mindig azokhoz a nyomorult elégedetlenségi felmérésekhez nyúlunk vissza, amiről már tök régóta bebizonyosodott, hogy nem azt mérik, nem releváns az eredménye, úgyse csinál vele senki semmit, csak csinálunk action pointokat, azok a szponzorokhoz nyomjuk ki a vezetőségből, és akkor majd fél év múlva beszámolunk, hogy hol tartottunk. Hurrá! Megvolt a folyamat. De valójában ennek a 20%-a az, ami egyébként hosszú távon beépül. Tehát, hogy túl sokat foglalkozunk olyan, amivel nem kéne. Egyrészt, másrészt, meg ahhoz, hogy mondjuk transformáció képes legyen egy szervezeti kultúra, ahhoz nézzük már meg, hogy van-e kíváncsiság, hogy van-e vállalkozókedv, hogy van-e lelkesedés, szenvedély az emberekbe, hogy megvan-e a transzparencia azzal kapcsolatban, hogy például ha hibázunk, akkor mi történik. Vagy mondjuk torzítja a szervezeti kultúrát az, hogy van egy nagyon erős igény arra, hogy az emberekben, hogy valamiféle benyomást keltsenek. Hogy van-e visszajelzés. Tehát, hogy egy csomó minden olyan eddig nem használt unortodox dolgot kellene mérjünk, aminek egyébként valós ráhatása van arra, hogy egy adott stratégiai, üzleti transformációs nem projektet, hanem kezdeményezést, azt egyébként tud-e támogatni egy szervezeti kultúra? Mert hogy ezen áll vagy bukik. És akkor még nem beszéltünk a legnagyobb bugyorról az, hogy képes-e egyébként mondjuk egy vezető létrehozni egy pszichológiailag biztonságos közeget, ami aztán az abszolút alapja annak, hogy tud valami transformálódni vagy sem.
Hát most előtted az összes rakétát és az összes action pontot.
Sajnálom.
Én ennek örülök abszolút. Én arra gondoltam, hogy van még egy csomó kérdésem. Ezeket ilyen vélem kérdésszerűen tenném fel neked. Ilyen 15-20 másodpercet kapsz a választ.
Hát akkor... nem jól ismersz engem, Bálint.
Azért mondom, akkor 5 másodpercet kapsz, és akkor lesz 20-20. Viccet félretéve a Spark You, remélem, hogy
jól
mondom.
Nagyon jól mondtad.
Ez más megközelítést alkalmaz. Tehát ez egy applikáció, vagy egy szoftver, vagy egy megoldás cégeknek. Igen. És ezzel jobban lehet mérni azt akkor, hogy elégedettek.
Nem elégedettek. Én azt gondolom, hogy mi mást mérünk, mi azt nézzük, hogy a szervezeti kultúráknak a transformációs jellemzői azok ott vannak-e, vagy sincsenek. Ez ugye olyan, mint egy új lenyomat egy cégről, tehát nincs benchmarkolás meg ilyenek, hanem hogy én milyen vagyok, és azt nézzük, hogy mennyire van pszichológilag biztonságos környezet egy adott szervezeti kultúrában.
Ez volt a branded content, akkor aki akarjon, az lesse. Hát én nagyon
persze.
Amit meg, illetve
de
volt,
ez nem elégedettség felmérés. Tehát ilyen szempontból én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a branded content ide vagy oda, én nem akarom ezt eladni mindenkinek, csak annak, aki föléri észre azt, hogy egyébként mi ez. Tehát aki elégedettséget akar mérni, annak tele van a piac mindenféle cuccal, úgyhogy go for it.
De ne elégedettséget mérjünk, hanem azokat vizsgáljuk
nem,
meg,
hát
amit...
Igen, tehát azt gondolom, hogy az a vezető, aki erre rájött, már fölfogta észre, az nálunk landol.
Gyors kérdés, hogyan tudják a munkavállalók hallatni a szavukat, véleményüket szerinted a leghatékonyabban?
Egyik része az, hogyha kezdeményezik a vezetővel, a közvetlen vezetővel való beszélgetést, tehát ez egy nagyon lényeges, a másik pedig az, hogyha összefognak, amire Magyarországon, ugye hát nem nagyon szokott példa lenni, de tök fontos az, hogy egy csapatban, hogyha mindenki úgy érzi, és mindenki, akkor ne az legyen, hogy és majd valaki, aki a legjobban beszél, majd azt megbízzá, hanem hogy képezzenek tömeget, hogy lássák, hogy ez egy probléma, ezzel sokan küzdene. Mert hogy sokszor, igen, sok lúd disznó győz. Ja.
Valamennyire választottál arra, hogy a 4 napos munkahétnek van-e értelme, de értelme van, és nagyon sok helyen működik. Van, ahol azt mondják, hogy nem működik, de ugye, ahogy az előbb elmondtad, ezt különböző akciótervekkel végig kéne nézni, újra kéne mérni, fókuszáltan ellenőrizni kéne, hogy...
Nincs információnk. Tehát az a baj, hogy az egyik kísérlet, amiről hallottunk, arról nincsenek részletes információink meg adatok, hogy miért bukott el, csak szubjektív benyomások arról, hogy egyébként miért volt jó.
De te hiszel-e benne, vagy bízol-e benne, vagy más tanulmányokból, ami érkezett?
Hát azt gondolom, hogy más országokban sokkal kiterjedtebb, tehát több tízezeres mintán csinálják ezt. Azért nem véletlen, hogy Izlandon már nem tudom, az embereknek azt hiszem több mint 86%-a az 4 napos munkahétbe dolgozik, vagy megkapja rá az esélyt, hogy ebbe dolgozzon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy értem, hogy Izland másról van, meg kicsi, meg másmilyen, meg egyebek, de hogy én azt gondolom, hogy de ugyanígy mondhatnám Spanyolországot, Portugáliát, Japánt, ami ugye tök más kultúra, tehát már ott is ezekkel foglalkoznak, és szerintem ez fontos lenne ezt a kísérletet folytatni, de úgy, hogy tényleg mérni, hogy milyen hatása van.
Mit gondolsz a home office-ról, mennyire szükséges, és mennyire legyen rugalmas?
Én a rugalmasság mellett vagyok, mert én tehát pszichológusként azt gondolom, hogy iszonyú fontos az, hogy emberek között legyünk, mert társas lények vagyunk, hogy bemenjek az irodába, ott tudjak beszélni, hogy face-to-face tudjunk dolgokat kiegyelni, hogy lássam azt, hogy ki hogyan kontributál a csapatomba, az fontos dolog. Tehát, hogy ezt így nem venném el, ezt a lehetőséget, de semmelyik extremitást azt gondolom, hogy nem, én annak nem vagyok híve, tehát én egy rugalmasabb rendszernek vagyok a híve.
Dr. Füredi Júlia. Füredi Júli, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
És aki még akar tőled még többet, akkor ott van az Elég kiégtem könyv.
Még az is.
És a Káromkodós Workshop. Nem tudom, mit csináltok ott.
Találd ki.
És a valamilyen módon sem akart vezető lenni workshop. Én azt úgy fordítottam, hogy a Búbánat sem akart vezető.
Ó, Istenem, hát pont ez a lényeg.
Hogy mi
van ott? Így hívják, igen.
Yes.
Igen, igen. És a Csúcsragadozók könyvem. Tabuk és kamuk nélkül a vezetésről.
Füredi Júli, még egyszer köszi.
Köszönöm én is.
Hallasd a hangod, véleményed és tarts önreflexiót. Talán ez volt a legfontosabb gondolat a mai epizódból. Legyél vezető, vagy legyél alkalmazott, a továbbiakban is olyan témákat és olyan szakembereket hívunk ide a Riffekbe, akik a jövőt építik, illetve olyan módszereket és olyan megoldásokat próbálunk neked is kínálni, amivel te is épülsz. Úgyhogy a jövő, a technológia és természetesen a tudomány, és minden, ami aktualitás és fontos, az két hét múlva csütörtökön újra itt a Riffekben. Minden jót!